ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában került sor a Szakma Sztár Fesztivál döntőbe jutott diákjainak elismerésére. Közel 70 ezer egynyári növény díszíti Egert. Legyél te is rendőr! 18 és 55 év közöttiek jelentkezését várja a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában került sor a Szakma Sztár Fesztivál döntőbe jutott diákjainak elismerésére Miskolcon. Az eseményen a döntőbe jutott 11 fiatal mellett felkészítő tanáraikat is méltatták, akik között több millió forintot osztott ki a kamara. Az ünnepségen a városvezetés mellett a képzőintézmények vezetői is megjelentek. A részletekről Bihal Tamás, a Bokik elnöke adott tájékoztatást.
A Szakma Sztárt 17 éve rendezzük meg, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a területi kamarák, így a Bokik is. És ezt azért gondoltuk elindítani, hogy a szakképzést népszerűsítsük. Ez a mai napig aktuális természetesen, de akkor 17-tel különösen aktuális volt, és helyes döntésnek bizonyult, hisz mára ez a verseny egy fesztivállá nőtte ki magát, egy olyan eseményé, ami az egész országot megmozgatja, sőt, ugye külföldi látogatók, esetleg diákok jönnek el részt venni, versenyezni ezen a eseményen. 60 szakma valamikor, már nem emlékszem pontosan, de ilyen 20 szakmával indult, ez most megháromszorozódott, a létszám is megháromszorozódott, és a BMW legnagyobb pavilonjait kell igénybe vennünk, hogy elférjünk. Plusz még a Agrárkamarával történő együttműködésünk okán még további, mint egy 20 szakma kerül bemutatásra, az bemutató, az nem verseny, bemutatásra. A növénytermesztőtől a húsipari hentes szakmákig. Hát divatszakmák mindig vannak, ezek változnak az idő előre haladtával. Most az informatika népszerű, hisz a világunk erről szól. Digitalizációs térbe vagyunk valamennyien, és kétségtelen jól lehet vele keresni, tehát nem véletlen, hogy a szakképző centrumaink iskoláiban az informatikai iskolák a legjobban fejlődő intézmények, és a gyerekek jelentkezése is egészen elképesztő. Ennek a versenynek a minél hatékonyabb felkészítés, előkészítése érdekében olyan döntést hoztunk, hogyha itt a mi iskoláinkból a gyerekek dobogós helyezést érnek el első, második, harmadik, akkor a felkészítő tanárt, vagy a felkészítő gyakorlati oktatót, azt jutalomban részesítjük, és ez azért látható nagyságrend, úgyhogy ezzel az eredménnyel, hogy itt 11 gyerekünk jutott a döntőbe, és ebből 10 dobogóra állt, 3 első, 2 második, 5 bronzérem, hát mélyen a zsebünkbe kellett nyúlni, de szívesen tesszük, és a jövőre is fogjuk ezt tenni, ugyanis ezek a gyerekek példaképek, egy olyan szintű tudást képviselnek, amit a társai körében nagyon szépen meg lehet mutatni, hogy valóban sztár lehet valaki, ha a szakmájában élvonalbeli képességeket szerez. Ugye ők versenyeztek, vállalták a felkészítést, a megmérettetést, és helytálltak. Ezt mi is mindenképpen szerettük volna díjazni.
Közel 70 ezer egynyári növény díszíti Eger tereit, és új helyszínek is virágosabbak lettek. Gömöri László alpolgármester hangsúlyozta, turisztikai szempontból és az itt lakóknak is fontos, hogy szép környezet fogadja őket.
Június közepéig 70 ezer darab egynyári virág lesz kiültetve. Mindösszesen 77 fajta virág. Tehát itt a begóniák, kánák, bársonyvirágok, celóziák, amik meg még sok fajta, tehát nagyon sokféle virág lesz kiültetve. A ősz folyamán pedig még ki lesz 44 ezer tő ültetve, tehát hagymás növények, amik majd tavasszal fognak hajtani. Tehát ezek a darabszámok. Az újdonság az az például, hogy a Deák Ferenc út és a Vasút utca találkozásnál most először abban a kertben évelő növények lesznek ültetve, mert ezek fenntarthatóbbak, évekig díszítik majd a zöld felületet. Igaz, hogy az első időszakban, az első évben nem lesz olyan színpompás, meg a virághozama nem lesz olyan, mint ami ennek kéne, de nyilván az első év, az ültetés év az egy kicsit visszafogja a növényt, de ez a cél vele, hogy évekig díszítse majd a kertet, hogy például az idén a Dobótéren, itt a Városháza előtt beültetésre kerültek ezek a császár korona nevezetű virágok, ezek a narancssárga, hosszú szárú virágok. Akkor újdonságnak számít, hogy a patakpart mentén a piactól kezdődően végig a virág vájukban, ezekben a beton vájukban virághagymák lettek ültetve, virágok lettek ültetve, és ezek a tavalyi hagymákból lettek újrahasznosítva például. Újdonság az oszlopok, a virágoszlopok, amik kikerültek, 10 darab virágoszlop került ki, most így fejből nyitom, de az Eszterházi téren került ki, 2 a taxiállomásnál, 2 Dobótéren is került ki. Ezek is újdonságok, és például újdonsága a Kossuth Lajos utcában a hídon látható virágládák, beültetett virágládák, amik még szintén nem voltak eddig.
Miért fontos Egernek, az itt lakóknak és a városvezetésnek természetesen, hogy ennyi virág díszítse, hogy ennyire szép környezetben legyünk?
Egyrészt a turisztika miatt, hogy nyilván az ide látogatók azok örömmel telve lássák és láthassák azt a szépségét Egernek, amit folyamatosan évről évről szeretnénk fejleszteni, tehát szép látvány legyen, gyönyörködhessenek, és természetesen az itt lakók, itt élők is, amikor kilépnek az utcára, akkor érezzék azt, lássák azt, hogy a lakóvezetük, a lakókörnyezetük az szép és ápolt, és úgymond vidámságot, jó kedvet, jó érzést kelt benne az emberekben. Tehát ez fontos, mind turisztikailag, mind pedig a lakosság számára egyaránt fontos.
Legyél te is rendőr, ezzel a felhívással él a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság, főként a Hatvani térség területén. Várják azon férfiak és nők jelentkezését, akik 18 éves korukat már betöltötték egészen 55 éves korig. A képzés nappali jellegű és 10 hónapon keresztül tart majd szeptemberi kezdéssel. Az érdeklődők bővebben az interneten és az illetékes rendőrkapitányságon kaphatnak bővebb felvilágosítást. A részletekről Szappanos Nagy Zsófia rendőrszázadost tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hol lehet jelentkezni erre a lehetőségre, hol lehet bővebben érdeklődni erről a lehetőségről?
Tehát azoknak a jelentkezését várjuk, akik 18 és 55 éves kor között vannak, akik magyar állampolgárok, rendelkeznek Magyarországon bejelentett állandó belföldi lakóhellyel, érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, büntetlen előéletűek és hajlandóak részt venni a rendőrség által meghatározott alkalmassági vizsgálatokon.
Ez alkalmassági vizsgálatokról beszéljünk már. Mit jelent ez?
Rendben, ez 3 részből áll. Ez egy fizikai alkalmassági vizsgálatból, egy egészségügyiből és egy pszichológiai alkalmassági vizsgálatból, majd ezt követően pedig egy életvitel ellenőrzésből is áll.
És itt akkor a jelentkezési feltételeknél hangozzék el, hogy hol lehet érdeklődni, vagy hol lehet jelentkezni?
Jelentkezni lehet bármelyik rendőrkapitányságon, a lakóhelyhez legközelebbi rendőrkapitányságon, itt ugye esetünkben a 60-i rendőrkapitányságon is szívesen állnak rendelkezésre a kollégák. Ki tudnak adni a jelentkezőknek egy jelentkezési egységcsomagot, amiben nagyon részletesen le van írva, hogy miket kell csatolni a jelentkezéshez, és hogy hogyan kell azt benyújtani, de egyébként az interneten is több elérhetőségen is lehet jelentkezni, például a karrierportálunkon, ez a www.karrier.police.hu oldalon. Itt online is le lehet adni a jelentkezést, illetve e-mailben is bármelyik rendőrfőkapitánysági e-mail címén, ez a karrier@heves.police.hu e-mail címen. le lehet adni a jelentkezésüket elektronikus úton is.
És most elhangzott azért egy széles intervallum 18 éves kortól egészen fölfelé. Mennyi intervallum a képzés maga?
Maga a képzés 10 hónap időtartamú, nappali rendszerű képzés, ami már magában foglalja a gyakorlatot is.
Ha valaki így elkezd ezen gondolkozni, mikre gondoljon? Mikor tartja magát valaki alkalmasnak arra, hogy egyáltalán azt mondja, hogy igen? Én a rendőri pályát választanám.
Hát mi azoknak tudjuk ajánlani ezt a pályát, akik egy hivatást szeretnének választani maguknak, mert igazából ezzel egy élethivatást választanak, akik szeretik a kihívásokat, a mozgalmas munkarendet, szeretnek segíteni az állampolgárokon, szeretnek megakadályozni a közrendvédelembe, a közlekedésrendészetbe és a bűnügyi területekben, szeretnének jobban elmélyedni. Ebben a képzésben ezeket a sajátosságokat el tudják sajátítani, és utána pedig felkészült járőrként tudnak majd szolgálatot teljesíteni.
Híreink végén az időjárásról. Általában felhőtlen vagy derült marad az ég, de az éjszaka második felében a nyugati tájak fölé felhőzet érkezik, ami helyenként meg is vastagodhat. Csapadék legfeljebb a nyugati határvidéken fordulhat elő hajnaltól. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 18 fok között valószínű, de a derült hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. június 15-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Értékadó. Magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Csütörtöktől indul a 96. ünnepi könyvhét Miskolcon. 35 éves a miskolci hajléktalan ellátás. Ezek műsorunk témái címszavakban. Tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő riporter nevében is. A mikrofonnál a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
június 12-e és 14-e között rendezik meg a 96. ünnepi könyvhetet és a 24. gyermekkönyvnapokat Miskolcon. Ez alkalommal az Erzsébet tér könyvtérré változik, ahol helyi és országosan ismert szerzők várják az olvasókat, ahol az érdeklődők dedikáltathatják is a könyveiket. Az ünnepség díszvendége Hályi János, József Attila díjas magyar író, drámaíró, költő lesz. A programokról Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatója tájékoztat.
Nagyon nehéz szemezgetni, mert rengeteg program és rengeteg gazdag program várja majd a könyvtérek kilátogatókat. De először is szeretném köszönetemet kifejezni fenntartunk felé, egyrészt, hogy évek óta támogatja a könyvhetet, hogy úgy gondolja, hogy a legjobb kezekben a könyvtárban van és a könyvtár szervezésében, illetve azokat a partnereinket, akik nélkül nem lehet könyvhetet tartani, a könyvesboltok, és van itt egy-két dedikáló is, aki majd a könyvhéten is megjelenik, tehát egy több partneren múlik. Ha nincsenek könyvek, ha nincsenek írók, akik jelen vannak, ha nincsenek fellépő programokkal fellépő diákok, koncertek, zenekarok, akkor valahogy mindig kevesebb lenne a könyvhét, de úgy gondolom, hogy ebben az évben is sikerült minden partnerünket megszólítani, és egy jó együttműködés keretében valóban egy változatos programot összeállítani. Nekem is puskáznom kell a programok kapcsán, A könyvtére kilátogatóknak nem kell puskázni, mert hamarosan meg fog jelenni a könyvheti újságunk, minden programelemet tartalmaz, illetve ez a szóróanyag, szórólap, akár papíralapon, akár a könyvtár honlapján is és Facebook oldalain is elérhető lesz. A könyvhét nyitónapja csütörtök, június 12-e, amikor nem az ünnepi megnyitóval kezdünk, hanem van egy könyvszépségversenyünk, amelyet minden második évben rendezünk meg. Ez a kötve fűzve és a vármegyében készült kiadványokat szemlézi és értékeli. Ennek az eredményhirdetésére kerül sor 11 órától a második Rákóczi Ferenc Könyvtár központi könyvtárában. A megnyitó pedig délután 4 órakor kezdődik. Háj János József Attila díjas író, költő, drámaíró lesz az ünnepi könyvhetünk díszvendége. Ő nyitja meg a könyvhetet, illetve Bárné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, tart köszöntőbeszédet, és a fenntartókat pedig polgármester úr Tóth Szántói József képviseli. És ezután a könyvtéren az ünnepélyes megnyitó követően, Háj János ünnepi beszédét követően Háj János és barátai koncertjére kerül sor. Közreműködik majd Juhász Gábor gitáron és Peti Kádám ütős hangszeren. Ez egy nagyon élvezetes program, azt gondolom, hogy az ünnepi beszéd után egy ilyen a magas irodalmat képviselő író költőnek a kicsit a zenei világba is kalandozó előadás, ez mindenképpen figyelemre méltó. Minden évben szoktunk beszélgetni Miskolcról, miskolciakkal, ez ebben az évben sem maradhat el. A nyitónapon Ábrám Tibor, a Lévó József Református Gimnázium és Diákotthon igazgatója lesz többek között a vendégünk. Ő már csak azért is fontos, mert rengeteg évfordulót ünnepelünk, Lévó József halálának 200. évfordulóját is itt a városban, tehát mindenképpen figyelmet érdemel, de köztünk lesz Egri István, a DVTK Jeges Medvék klub vezetője, Üveges Tamás költő, Cikora Ágnes kommunikátor, és Brézai Zoltán lesz majd aznap és a többi nap is a beszélgető partner, és a nyitó napot 7 órakor a Kávészünet zenekar koncertje zárja. Dedikálások folyamatosan lesznek, de erről most nem akarok beszélni, mert itt vannak a szakavatottak, akik leszervezték a rengeteg dedikáló kortárs magyar írót, úgyhogy majd a könyvesboltosok erről beszélnek. Van még partnerünk a MAP székház személyében, illetve nagyon sokat segít minket a szervezésben, ott is lesz majd könyvbe beharangozó 5 órától dr. Bolbula Zsuzsanna, Josovics Péter és Berta Eleonóra könyvbemutatói lesznek megtekinthetőek. Mindig vannak olyan programelemek, amelyekkel kapcsolódunk, akár évfordulókhoz, akár visszatérő programelemek, ilyenek a könyvfetítotók, tehát mindig van játék a könyvhéten, selfie pont, nem csak Lévai 200 van, hanem Jókai Mór is 200 éve született, illetve Fekete István 125 éve, róluk is megemlékezünk különböző játékos formában vagy kiállítás kapcsán. És hát szomjas pont is lesz, mert a léleknek kell könyv, és remélhetőleg jó idő lesz, és nagyon szomjasak lesznek a kilátogatók, és ezért majd a szomjas pontot is igénybe fogják venni. A pénteki napon egy ugyancsak nagyon jó kapcsolatban állunk az Egressy Béni Járkel Ferenc iskolával, akik visszatérő fellépőink nem csak a könyvhéten, hanem a más programjainkon is, és az ő művészeti csoportjai fognak fellépni 2 órától, és ugyancsak beszélgetésre kerül majd sor 16 és 17 óra között a Bor Miskolcon és az Irodalomban címmel. Ide professzor dr. Tokics Imre egyetemi tanárírót várjuk, Barta Gábort, mint pince tulajdonos minőségben, illetve Demeter Tibort, a Miskolci Borbarátok Egyesületének az elnökét, Titkos Sándorné helytörténész és Kovács András ügyvezetőt. Koncertekkel zárul a csütörtöki nap is, Szurasenko Dániel és Vihola Mihajló koncertje lesz megtekintető 5 órától, illetve a Tarsoly zenekar, és végül 7 órától a Miskolc Dixieland Band koncertje zárja a pénteki napot, és a szombati nap az mindig a családokért, gyermekprogramokkal várjuk 9 óra 30-tól a családokat és a kilátogatókat, az Adventi Részfúvós Kamara Együttes, a Diósgyőri Jazz Tánc Klub, a Miovi Petneházi tagovodája, ők is egy régi partnerünk, és a végén Bábszínház, a Kalamajka Bábszínház előadásával zárul a könyvhét. Vannak újdonságaink, ez egy memória kártya, amelyben az idei miskolci ünnepi könyvhét programjának a fellépői kaptak helyet, ezt is majd el lehet érni a téren, illetve a jelenlévők mind kapnak egyet. nem csak memóriát frissít, hanem felhívja a figyelmet arra, hogy valóban milyen gazdag a könyvheti program. De miért is fontos a könyvhét is úgy általában? Ez mindig megjelenik sajtókérdésekben is természetesen, és körülbelül mindig ugyanazt lehet elmondani, hogy 2025-ben is azt gondolom, és azt gondoljuk a könyvtárosok, és az irodalmat és a könyveket szeretők, hogy folyamatosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az olvasás és a könyvek azok nem halnak el. Életbe kell őket tartanunk. Ilyen programunk volt, egy országos program, amihez csatlakoztunk, a könyvtári kihívás, amely május 30-án zárult, és amelyben reményeink szerint elég jó eredményt értünk el. Ez a program a könyvtári kihívás program volt, amelyet az ágazati irányítás hirdetett meg, tehát a Kulturális és Innovációs Minisztérium, és az volt a célja, hogy 2024 decemberétől 2025 májusáig különböző kampányokkal, játékos formában, író-olvasó találkozókkal a magyarországi könyvtárok, tehát a teljes könyvtári rendszer, csúnya szóval növelje a statisztikai adatait, de ez arról szólna, hogy a könyvtáraknak az elfogadottsága, a népszerűsítése valósuljon meg, amely olyan statisztikai adatokban tükröződik, mint az olvasószám növekedés, vagy a kölcsönzések számának a növekedése. Itt Miskolcon és a Vármegyében országosan a legtöbb könyvtár csatlakozott, tehát közel 100 könyvtárunk csatlakozott ehhez a programhoz, ami kimagaslik, és azt gondolom, hogy ha egy adatot mondhatok, ami az egyik legfontosabb, a kölcsönzött dokumentumok száma az közel 20%-kal ugrott meg. Amiben nyilván közre játszik az is, hogy itt vannak a könyvesboltosok, ők megerősítettek, hogy azért nem olcsóak a könyvek, és ráadásul ugye a könyvek árkötöttsége és a 10%-os maximum osztható kedvezmény is azért nem ehhez vagy erre visz, de én jobban szeretem azt mondani, hogy nem emiatt nő a forgalom és a kölcsönzés szám, hanem mert olyan jó a könyvtárok állománya. De nem a statisztikákról van szó, hanem a könyv élményekről. Tehát arról, ahogy ugye Subka Géza megfogalmazta 1927-ben éppen itt Miskolcon, tőlünk pár száz méterre, hogy az emberek várják júniusban, hogy milyen újdonságokat adnak ki a kiadók, a könyvesboltok milyen kínálattal jelentkeznek, és a kedvenc írók erre a június időpontra időzítve milyen könyvújdonságokkal lepik meg olvasóikat. És természetesen az, hogy ezek az írók jelen vannak a könyvtéren. Természetesen a könyvhétnek a legnagyobb rendezvénye az a Vörösmarty téren Budapesten van, de én azt gondolom, hogy a vidéki városok sorában Szeged, Győr kapcsán említhetem Miskolcot is. Egyik legnagyobb hagyománya itt van, minden évben meg volt tartva a könyvhét, vagy régen könyvnapoknak hívták, és azt gondolom, hogy lassan közelítünk a 100. évfordulóhoz, amire majd egy országos megnyitót szeretnénk ide hozni Miskolcra, de az még egy kicsit később lesz. És még szeretném végezetül felhívni a figyelmet az ünnepi könyvheti újságunkra, nem csak a programok szerepelnek benne, hanem a Rákóczi Könyvtárban a közelmúltban vendégeskedő írók, költők osztják meg gondolataikat az olvasásról, a könyvről, és valahogy mind arra megy ki, hogy ezt nem szabad elengedni. Nyilván nekik ez egy hivatás, hiszen könyveket írnak, költeményeket szereznek, de hogy ezt nem csak a saját kedvelésükre és kedvelésükre teszik, hanem azért, hogy ezek a dokumentumok értő olvasókhoz jussanak el. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a fenntartó Miskolc megyei jogú város támogatását, azt is, hogy itt lehetünk, hiszen ezek a sajtótájékoztatók ezek a könyvtéren, az Erzsébet téren szoktak lezajlani, de azt gondolom, hogy az eseménynek a színvonalát és a hagyományápolásnak a mikéntjét is képviseli az, hogy itt a Városháza dísztermében kaptunk most helyet.
Most Matiscsák Éva alpolgármestert, Kovács Zsuzsannát, a Libri Könyváruház üzletvezetőjét, Sajtiné Sipos Erzsébetet, a Líra Színvapark üzletvezetőjét és Kondás Vilmost, a Géniusz könyvesbolt tulajdonosát hallják.
Kedves könyvbarátok, városom nevében nagy tisztelettel és örömmel köszöntöm Önöket a már 96. alkalommal megrendezésre kerülő ünnepi könyvhéten és a 24. gyermekkönyvnapok alkalmából, és hogy ez a sorozat évről évre ünnepede nem csak az irodalomnak, hanem a közösségnek is, hiszen egy jó könyv gondolatokat ébreszt, kérdéseket vet fel, elgondolkodtat, de legfőképpen összeköt minket, és én szeretném köszönetemet kifejezni mindenkinek, minden partnerünknek, a könyvesboltoknak, kiadóknak, könyvtáraknak, iskoláknak, valamint a sajtó és minden együttműködő partner képviselőjének, minden szervezőnek, hiszen az Önök munkája, lelkesedése és elkötelezettsége nélkül nem jöhetne létre ez az esemény, és a gyermekkönyvnapok pedig különösen nagyon fontos számunkra, hiszen a olvasás szeretete a gyerekkorba gyökerezik, de elkísér minket egy egész életen át, tehát elég jó kis útravalót tud adni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ezek a napok sokak számára hoznak majd élményt, találkozást, és hát a könyvek között új kedvenceket is. Úgyhogy kívánok tartalmas programokat mindenkinek, jó beszélgetéseket és élményekbe gazdag olvasást mindannyiunknak.
A Libri nagyon fontosnak tartja, hogy minden évben kint legyen ezen az eseményen. Én magam 13. éve a Librit képviselve vagyok odakint, de egyébként körülbelül 30 éve vagyok már résztvevője a könyvheti történéseknek, eseményeknek. Nagy örömmel, mindig nagyon lelkesen várjuk. A Libri most három szerzővel készült, három szerzőt hozunk majd. A csütörtökön 17 órától Basa Katalin fog eljönni, pénteken 17 órától Kiem Holmes, 18 órától pedig M.L. Eperke, egy nagyon fiatal szerző. Velük készülünk, könyvheti ajándékokkal készülünk a vásárlóinknak, illetve kedvezményes vásárlási lehetőséggel, és véletlen talán most, hogy egybeesik a Libri irodalmi díjaknak az átadója, 13-án lesz Budapesten, és mi is itt majd be tudjuk mutatni a Libri irodalmi díjak nyerteseit a könyvtéren.
Köszönjük szépen a meghívást és a lehetőséget. Idén is örömmel veszünk részt az ünnepi könyvhéten. Az esemény ideje alatt könyveinket kedvezményes áron fogjuk kínálni. A könyvhétre megjelent újdonságok mellett más népszerű kötetekkel is készülünk. Így bízunk benne, hogy mindenki talál magának kedvenc olvasnivalót. Sajnos idő hiányában dedikáló vendéget nem tudunk fogadni, de szeretnénk kedveskedni egy 15%-os kedvezménybiztosító kuponnal, amit a rendezvényre érkezők között fogunk szétosztani, és ezt egy későbbi vásárlás során lehet majd beváltani a Líra könyvesboltokban.
Remélem, hogy nagyon nagy érdeklődés és sok nézőre, vásárlóra számítunk és találkozunk. Hát nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Engedje meg alpolgármester asszony, hogy megköszönjem azt a segítséget, amit abba tett egyrészt, hogy itt most emelte a színvonalát a mai rendezvénynek. Másik pedig az, hogy hát Gáborral beszélgettünk telefonon, és én is úgy emlékeztem, hogy mi nem volt rá arra példa precedens, hogy az ünnepi könyvhétnek a sajtótájékoztatója a díszteremben legyen. Hát ez azért is egy nagyon nagy dolog, mert még inkább ráirányítja a figyelmet az ünnepi könyvhétre, ami jövő héten csütörtök, péntek, szombaton lesz. És meg szeretném köszönni Varga Gábor igazgató úrnak, a megyei könyvtár igazgatójának, Csurák Áginak, az egyik főszervezőnek, hogy évről évre nagyon oda teszik magukat, hogy ez az esemény még és mindig nívósabb legyen. Én úgy gondolom, hogy a megye, tehát az ország nagyvárosai közül nem kell Miskolcnak szégyenkezni, mert ahogy elmondta igazgató úr, rengeteg program van, rengeteg esemény van, és mi is igyekszünk hozzátenni magunkat, könyvkereskedők, akik kint leszünk. Én egy-két statisztikát elmondok azért nektek, magatoknak, magunknak. 350 féle könyvet, 350 fajta könyvet jelentetnek meg az ünnepi könyvhétre, És hát ebből biztos van mindig egy 8-10 befutó. Hogy ki lesz az nem lehet tudni. Én kettőben biztos vagyok, egyrészt Bozsó Gyulának a könyvei a befutó között lesznek, Reimazinak a könyvei a befutó között lesznek, és hát amit amit biztos sokan tudnak, de talán nem biztos, hogy úgy évre, hónapra lebontva, hogy Supka Géza 1927. június 5-én Miskolc városába a Magyar Könyvkerők és Könyvtereztők Egyesületének tette azt a javaslatát, hogy legyen minden évben könyvünnep, könyvhét. És az első könyvhét 29. május 12-től 20-ig volt, tehát májusban volt, nem júniusban. És mindezt azért mondtam el, hogy érzékeltessem veletek velünk, hogy 96 év, hát az egy matusállamikor, és ez az ünnepi könyvét nem úgy túlélte, hanem évről évre fényesebb. Itt a példa, hogy a Miskolc város vezetése is úgy gondolja, hogy igenis erre 3 napra meg kell állítani az embereket, és oda kell küldeni az ünnepi könyvhétre, az Erzsébet tére, hogy érezzék a könyvnek az illatát, olvassanak, és tanítsák meg a mai fiatalokat is olvasni, ne csak a telefonjaikat nyomkodják, hanem olvassanak is. És hát ez a 3 nap legyen tényleg a léleknek az ünnepe. Mi minden évben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy sok dedikálunk legyen, most 7 dedikálunk van, és ami nagyon fontos, amire nagyon-nagyon ügyelek, hogy ezek miskolci megyei dedikálók. Ebbe legtöbb első könyves, van, aki második, harmadik éve van itt, mint Bozsó Gyula barátom is, és hát én úgy gondolom, hogy igyekszünk a magunk módján hozzájárulni ahhoz, hogy az ünnepi könyvét színvonalas, eseménydús és maradandó legyen. Mi is igyekszünk a vásárló kedvébe járni, nem csak azzal, hogy a saját könyveinket vagy a szerzőnk könyvét, hanem logikus a könyvpiac palettáját szeretnénk megjeleníteni, és mi is kedveskedünk, a vásárlóinak 20% kedvezményt adunk a egy évnél idősebb könyvekből, az egyéves könyvek vagy egyértő fiatalabb könyvekből 10% kedvezményt tudunk adni, illetve nagyon nagy választékkal hozunk ki akciós könyveket is, nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy gyermek-ifjúsági könyveket is hozzunk ki. Nagyon nagy szerepe van abba a szülőnek, iskolának, mindenkinek, de nagyon nagy szerepe van nekünk is, hogy a gyerekek a könyvet is szeressék. Hisz ha valaki szeret olvasni, tud jól beszélni, tud jól tanulni, tud nyelvet tanulni, tud udvarolni, tehát magyarul minden tud, hogyha valakinek szókincse van. Miből lehet szókincset? Sok olvasásból. Én mindig elmondom, hogyha valaki olvas, az többfajta örömet okoz. Magának egyrészt elmélyed, egy más világban van, meg a hétköznapokban tudja hasznosítani azt, amit olvasok. Hát még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetünk, és természetesen ott leszünk az ünnepi könyvhéten, és igyekszünk nagyon nívósan és nagy tartalommal megjelenni.
See the future always worried me, but you
A Miskolci Hajléktalanokat Gondozó Központ fennállásának 35. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget szervezett a Magyar Vöröskereszt azért, hogy megköszönjék kollégáiknak az áldozatos munkájukat. A rendezvényen a Vöröskereszt munkatársai levetítettek egy filmet, ami a hajléktalan gondozás emberi arcát mutatta be. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár rádiónknak elmondta, 2010 óta a kormány 16 milliárd forintra emelte a hajléktalan ellátásra szánt támogatást.
De a 35 év azt gondolom talán legfontosabb üzenete, hogy az ilyen évfordulókon mindig a számokra szoktunk koncentrálni, de talán nem a 35 évnek, az eltelt időnek van jelentősége, hanem a 35 év mögötti kitartásnak. Legyünk őszinték, mindenki tudja, a szociális területnek vannak nehéz szegmensei, általában csak azok vannak, de a hajléktalan ellátás szerintem kifejezetten ide sorolható. 35 évi kitartás ezen a területen, az külön elismerést érdemel. Az, hogy amikor ezen a területen valaki kinyújtja a kezét, mint ahogy ezt a képen is láthatjuk, akkor azt a kezet valaki ne ellökje, hanem képes legyen megfogni. És ne csak távolról szurkoljon valakinek, hogy változzon meg az élete, és mondjon szépeket neki, hanem ő az életének egy részét is arra a szolgálatra tegye föl, hogy elfogadja azt a kéz kinyújtását, és megpróbálja olyan élethelyzeten változtatni, aminekhez neki egyébként semmilyen köze nem volt. Na, ehhez az alázathoz, ehhez a munkához, ehhez a másokért végzett szolgálathoz szeretnék köszönetet mondani, nem csak a miskolciak nevében, hanem a példamutató munkájuk révén mások nevében is. Másrészt van ennek a 35 évnek még egy üzenete. Mégiscsak arra a kínzó kérdésre tud feleletet adni, hogy hogy viselkedik egy közösség arra a feltett kérdésre, hogy mi köze van annak a közösségnek, annak a társadalomnak felelősségvállalás szempontjából, a legnehezebb, legkiszolgáltatottabb, hajlék nélkül maradó honfitársak tekintetében. Önmagában, hogy itt vagyunk, önmagában, hogy a Vöröskereszt nyújtja ezt a szolgáltatást, azt gondolom, hogy ezzel a példát is megadja, és a választ is megadja. Lehet értelmes társadalmi felelősségvállalás, lehet értelmes közösségi felelősségvállalást nyújtani ezeknek az embereknek a számára. De csak akkor lehet, hogyha ezt egy nagy és hatékony, eredményes társasjáték keretében végezzük ezt a dolgot. Ehhez nem elég a Vöröskereszt. Ehhez szükség van az önkormányzatra, szükség van a kormányhivatalra. Köszönöm polgármester úrnak, Fő István úrnak, hogy segítik, rendelkezésre állnak, hogy ez együtt lehessen elvégezni, és természetesen szükség van a kormányzatra. És a magunk részéről azt tudom elmondani, hogy hajléktalan ellátásra ma a kormányzat az állami költségvetésből 16 milliárd forintot biztosít összesen országosan. Ez 2,5-szerese annak, amit még a kormányzásunk elején örököltünk, tehát folyamatosan emelkedik ez az összeg. Több mint 350, összesen 353 intézmény van az országban, aki hajléktalan ellátással foglalkozik, természetesen önkormányzati, állami, egyházi, civil szervezetek vegyesen teszik a dolgokat. És azt is fontosnak tartom, mert általában ezen szokták lemérni a hajléktalan ellátás működésének a hatékonyságát, hogy évekre visszamenőleg azt tudjuk mondani, hogy van elég férőhely a hajléktalan ellátásban, rendelkezik azzal a kapacitással a magyar hajléktalan ellátórendszer, amire szüksége van. Nem csak most ebben az időben, mert most elmondhatjuk, hogy Miskolcon körülbelül 59% országosan pedig 82%-a kihasználása az éjjeli menedékhelyeknek, de amikor valóban hideg van és a leghidegebb éjszakák vannak, akkor is kellően felfegyverkezve áll rendelkezésre a hajléktalan ellátórendszer. Úgyhogy mindenkinek az eddigi munkáját megköszönve, abból a tapasztalatból kiindulva a következő 35 évhez is kitartást, erőt, hitet és rengeteg munkához, rengeteg erőt kívánva. Minden olyan esemény, ami arról szól, hogy régóta fennáll egy szociális intézmény, az nem csak az intézménynek ünnep, nyilván 35 évet illik megünnepelni, mint ezért is vagyunk most itt, hanem ez egész területnek is fontos üzenet, arról a kitartásról, a feladatvárosról, arról a szolgálatról, ami alapvetően a közösségért való felelősségvállalást jelenti.
A hajléktalan ellátás talán a legnehezebb műfaj a szociális területen. Azok, akik itt dolgoznak, akik 3,5 évtizedet teszik a munkájukat, azok mégiscsak a legnehezebb emberi sorsokba tudják a közösség felelősségvállalását megmutatni. Ha ez itt így működik 3,5 évtizede, akkor azt hiszem, hogy csak kalapot lehet emelni. Talán a legnehezebb ennek az összetettsége. Mert a hajléktalan ellátórendszer az akkor is úgy tud működni jól, ha ott nagyon sok szervezet egymással összhangban működik. Mondjuk kifelé csak azt látjuk, hogy van egy hajléktalan ellátóhely, rosszul, de hajléktalan szállónak szoktunk a köznyelven nevezni. De ugye emögött ott van egy szervezet, aki ezt fenntartja, ott van az önkormányzat, aki a feladat felelőse, ott van az állam, aki ehhez a pénzt adja és a jogszabályokat hozza, ott van emögött a rendőrség, a polgárőrség, a mentők, közös összefogása, mert azért itt sok vészhelyzet van, amit kezelni kell. Szóval rengeteg szervezet együttműködése az, aminek a nap végén annyi látszik, hogy van Miskolcon egy intézmény, ahol eljárnak hajléktalanokat. Szerintem ez a legfontosabb ebben. Ennek természetesen költségvetési támogatása is fontos, nem csak az elvégzett munka. Épp ezért az elmúlt években folyamatosan emeltük a hajléktalan ellátásra nyújtandó támogatást. Ma költségvetésben 16 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez 2010-ben még csak 7,5 milliárd forint volt, mert szükség van természetesen plusz forrás bevonásra, de még egyszer mondom, ami a legfontosabb, az az önkormányzatok, az állam, a civil, a egyházi fenntartók és az állami hatóságok közötti együttműködés és összhang.
Hogy látja, hogy ez a megyei szinten hajléktalan ellátásban ez a 35 év mennyire kuriózum?
Ugye a hajléktalan ellátó rendszer kiépítése önkormányzati feladat, azért az önkormányzati törvény szabályozza ezt ebből a szempontból egységesen, de azt gondolom, hogy Borsod-Abor-Zemplénben és egyébként a Vöröskereszt munkája az országosan is ismert, tehát itt mégiscsak a nagyságrendjét tekintve egy olyan intézményről beszélünk, ami országosan is mértékadó intézmény. Nem változik az sehol, hogy ez önkormányzati feladat, de még egyszer mondom, ekkora mértékben, mennyiségben az ellátórendszerben fontos szerepet játszanak.
A minisztérium mennyire lehet hatással az itt dolgozóknak, így mondjuk a munkabérére?
Akik a hajléktalan ellátó rendszerben dolgoznak, ugyanúgy a szociális bértábla alapján kapják a bérüket. Az fontos nyilvánvalóan, hogy a szociális területen fenntartótól független finanszírozás van, tehát ha valaki állami, önkormányzati, egyházi vagy civil fenntartó, ugyanúgy megkapja, a civil fenntartó is ugyanúgy megkapja azokat a típusú támogatásokat, és a bérek tekintetében pedig van egy olyan jogszabályi garancia, ami az itt dolgozók bérét jelenti.
Hogy látja, hogy az itt dolgozók mentális egészségére mennyire lehet odafigyelni, vagy tudnak-e odafigyelni?
Fontos, hogy erre figyeljünk, ugye az alap normatíván, tehát azt, amit egy működésre kap egy intézmény, azon kívül minden évben kiírunk pályázatot. A hajléktalanokért közalapítván minden évben kiír egy pályázatot, ennek mindig tematikái vannak. Ennek egyik része például a dolgozók mentális állapotára való odafigyelés, programok szervezése, csapatmunka szervezése. A szociális terület önmagában megterhelő lelkileg, pszichésen, nem csak fizikailag, és azt gondolom, hogy az fontos, hogy pont ezért oda tudjunk erre figyelni, fontos az, hogy ezt lássuk is, és a fenntartók, az intézmény fenntartók is erre külön erőfeszítést tegyenek, hogy a saját munkavállalójuk a pszichés helyzetét javítani, vagy karbon tartani tudják.
Végezetül itt a miskolci munkába beleláthattunk a filmnek köszönhetően. Mit szólt a filmhez?
Szerintem egy remekül kivitelezett film. A hajléktalan ügyről önmagában nehéz, vagy nehezen tudunk tárgyilagosan beszélni, tehát sok benne a túlzás, vagy az egyik véglet, vagy a másik véglet, és nagyon nehéz megtalálni benne a középhangot. Nekem azért is tetszett ez a film, ajánlom másoknak is, mert itt szerintem életszerű történetek vannak benne, tehát se nem az egyik, se nem a másik véglet irányába van eltúlozva, és szerintem fontos az a mindennapi életben egyébként, hogy a valós hátterét lássuk meg annak, hogy valaki hogy lesz hajléktalan.
Köszönöm szépen a riportot, és gratulálok a munkájához.
Köszönöm szépen, jó munkát önöknek.
Köszönjük. Thank you.
every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. I feel so cold and long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please.
Robert Roland, a Borsoda Boy Zemplén vármegyei Vöröskereszt vezetője az eddigi eredményeiket ismertette.
A film mindenkit megdöbbentett. Hogy látja, hogy mennyire sikerült valós képet mutatni a munkájukról?
Szerintem ez a valós kép. Az is volt a célja a filmnek, hogy a valós képet mutassa be, hiszen az ember, hogyha valakit lát az utcán, és azt mondja, hogy hajléktalan, mert ő kéreget, vagy nem tudom, tehát nem úgy viselkedik, ahogy mi azt gondoljuk, akkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hajléktalan, javarész nem hajléktalan. Ez a film pedig hát ugyancsak egy rövid vagy alkalomszerű, de bepillantást enged abba, hogy azért milyen sorsok, milyen mély sorsok vannak emberek mögött, hogy ők mit hordoznak, és az itt dolgozó kollégáim pedig nap mint nap ezekkel a sorsokkal találkoznak, és azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés az, hogy megismertessük, hogy egy kicsit elfogadóbb legyen a társadalom, egy kicsit jobban figyeljünk, nem csak hajléktalanokra, hanem minden rászoruló embertársunkra.
A mai napon a beszédében elhangzott a köszönet szó a kollégái felé. Mennyire büszke rájuk?
Nagyon. Nagyon, hiszen az elmúlt 35 évnek az eredménye az mind az ő eredményeik. tehát az a szolgálatkész embert próbáló, és inkább azt mondom, hogy néha lehetetlennek tűnő helyzetekben is kitartanak, és ezt a szót, hogy lehetetlen, ezt nem ismerve dolgoznak nap mint nap, néha nem könnyű körülmények között, és hozzá kell tenni azt, hogy nyilván vannak viták, nyilván vannak nehéz napok, vagy nehezebb napok, de minden vita, vagy minden nehézség azt célozza, hogy aki ide bekerül, és a rászorulóknak jobb legyen. Az pedig mindig csak előre visz, hogyha ilyen szakmai viták vannak. A kollégáim kiállnak ezekért az emberekért, néha társszervezetekkel, hivatalokkal, sok mindenkivel szemben azért, hogy az itt élő hajléktalanoknak, vagy a rászorulóknak jobb legyen, és ez óriási büszkeség.
Ön nem lehetett itt természetesen 35 évvel ezelőtt, de miket hallott, hogy milyen állapotok uralkodtak a kezdéskor, és milyen fejlődési évet írt le a hajléktalan gondozásért Miskolcon a 35 év alatt?
Hát a 35 év alatt nagyon sok minden változott, egyrészt a jogszabály háttér, tehát 1990-ben az önkormányzatoknak kötelező feladat volt a hajléktalanítás. Ez az intézmény sem úgy néz ki, mint hogy most kinéz. Most ugye egymás mellett 4-5 telken vannak a hajléktalanításban. A hajléktalanításhoz szóló jogszabályokban foglaltak szolgáltatások, mindegyikét biztosítjuk. Amikor a Vöröskereszt ezt az intézményt átvette 94. január 1-én, az önkormányzattól akár ez nem így volt. Az az épület része, ahol most például az ünnepség zajlott, az nem volt része a hajléktalanszállónak, akkor nem volt szociális otthonunk, nyilván az egy teljesen más dolog volt. Az elmúlt 20 év, 15 éve dolgozom itt, nyilván ismerem a elődei munkát, az elmúlt 20-25 év az építkezésről szólt. Ez néha téglák szerinti építkezés jelentett, hiszen építettünk új éjjeli menedékhelyet, és gyakorlatilag az összes ingatlant, amit az önkormányzattól itt megkaptunk, azt felújítottuk. Azokat akadálymentesítettük. Ez ugye nehéz feladat volt, hiszen a régi épületekben lifteket kellett beépíteni, szóval számos uniós pályázatot valósítottunk meg. Tehát egyik része az építkezésnek a valódi, a szó klasszikus értelmében építkezés volt, a többi építkezés pedig mind szolgáltatásfejlesztést jelentett. Olyan uniós programokat, olyan lakhatási programokat, olyan képzési programokat, vagy olyan közfoglalkoztatási mintaprogramokat hajléktalanoknak, amit az önkormányzattal közösen működtetünk, amely mind-mind a szolgáltatást fejlesztette. Mára ez az ország legnagyobb hajléktalan ellátó intézménye, abból a szempontból mindenféleképpen, hogy integritását tekintve, tehát a ügyfélút vagy kliensutak fölfelé vezető módon elérhetőek. Ez egy nagyon fontos, éjszakánként 350 éjszakai férőhelyet biztosítunk, étkeztetést, utcai szolgálatot, több mint 60-en dolgoznak, 60 munkatársunk dolgozik csak a hajléktalanellátásban, és minden nap, de a mai nap pedig különösen büszkék vagyunk rá.
Szívből gratulálok önnek és a kollégáinak is a munkájukhoz.
Köszönjük szépen!
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel Értékadó című magazin műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!